tehát a 30 éves háború idején volt fiatal szerzőn, gondoljunk bele, német ember, ez az egy vallásháborúnak is nevezik egyébként, a 30 éves háborút, ami azért alapvetően egy európai világháború volt leginkább. Bizonyára nagyon sokan megtapasztalták abban az időben, hogy ha nem is átadással, de azzal, hogy elvesztettek mindent, valóban Istenre szorultak a túlélésük, az életük megtartása vonatkozásában. De csak azért emelem ki, mert a szombatiskolán is szóba került meg később a beszélgetésekben, hogy milyen több fokozatú bizonytalanság vesz most már minket körül, és úgy tűnik, hogy ezek a dolgok tartósnak ígérkeznek. Gondoljunk csak bele a járványba, ami szintén szóba került. Ugye már több mint 2 éve itt van a járvány, hol erősebb, hol gyengébb változatban, de tulajdonképpen bizonytalanok lehetünk abban, hogy mikor érint minket egy megbetegedés, vagy a családtagjainkat, vagy újra egy megbetegedés, milyen következményekkel jár, miféle vírusmutáns lesz az, ami majd minket megbetegít, akárhány oltásunk van. Ugye nincs végleges és 100%-os védelem igazából a vírus ellen sem. Mindeközben több mint egy hónapja most már egy háború zajlik egy szomszédos országban, ami tényleg testközelbe hozza az ilyenfajta kegyetlenség, pusztulás és halál képeit, természetesen annak a teljes értelmetlenségével együtt. És azt se tudjuk, hogy ebből a helyzetből mikor lesz kiút, remélhetőleg legalább fegyverszünet, fegyvernyugvás nagyon hamar megjön, de ez úgyse fogja azt jelenteni, hogy véglegesen azt mondhatjuk, hogy béke van a szomszédságunkban. Ugye vannak, akiknek rokonai élnek ebben az országban, tehát családilag ténylegesen már szinte test közelben van a háború fenyegetése. Úgyhogy eszünkbe juthat Jézus apokaliptikus beszéde, ahol háborúkról, háborúk híreiről, járvány, dökhalál, éhínség, ugye az éhezés képeit is most már joggal festik föl a médiában, hiszen Ukrajna és Oroszország egyaránt nagyon nagy gabonatermesztő országok, Ukrajnában nyilván nem dolgoznak az emberek a mezőkön, nem ezzel vannak elfoglalva, és azt mondják, hogy különösen a szegényebb országokban, Észak-Afrikában, Közel-Keleten éhínség lesz, amiatt, hogy nem fogják tudni megfizetni azt a gabonát, amit egyébként Magyarországon például úgy gondoljuk, hogy bőséggel még meg lehet termelni, de tudjuk, hogy exporttilalom van, tehát nem lehet már magyar gabonát eladni, csak úgy az állam megveheti, ha úgy gondolja. És ott van az, hogy milyen termés lesz. Mert hogy az alapanyag a mezőgazdasághoz műtrágya, amihez meg energia kell, és egyéb alapanyagok, amelyeknek egy része szintén Oroszországból jön. Tehát nem tudjuk még azt sem, hogy ha fegyvernyugvás lesz, akkor milyen körülmények között fog ez az év eltelni, és egyáltalán mivel kell nekünk számolni, mivel lehet számolni. Tehát azt is mondhatjuk persze, hogy a rázás, amiről szintén szó volt a szombatiskolán, a világ alapjainak megrázása, a mi világunk alapjainak a megrázása, már egy ideje eléggé látványosan elindulhatott. Ezért is biztató ez az ének számunkra, mert minden bizonnyal egy sokkal szörnyűbb korban született az az ember, aki ezt megfogalmazta, és az akkori sztenderdekhez képest viszonylag hosszú életet élt, és túl is élte ezt a háborús időszakot, bőven túlélte. És a szöveg természetesen nagyon sok biztatást jelent számunkra. De amiért mindezt elmondtam, és ugye az ének szövegére irányítottam a figyelmet, különösen az első versre, tehát aki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített. Énekeltük közösen, mindenki énekelte ezeket a szavakat. Mert Pál apostol hitáltali megigazulásról szóló tanítása, ugye ez nem igazából az övé úgymond, de hát ő fogalmazta meg, ez a Biblia tanítása, a Krisztus helyettes áldozatába vetett hit az, ami bárkit és mindenkit igazzá nyilváníthat, és aztán majd igazzá változtat, ahogy Piroska is imádkozott, fokról fokra, ahogy mi ezt tanulmányozzuk, ezt szemléljük, ez az élmény, és az a kapcsolat, ami ezen az élményen keresztül magával, Istennel kialakul, megerősödik, az minket egyszerűen úgy, mint a napsütés, ha kimegyünk a napra, akkor lebarnít, ez minket ugyanúgy átalakít. Ha természetesen belelépünk, és benne maradunk ebben a kapcsolatban. És ugye abban az egyetlen egy ószövetségi igében lehet összesűríteni Pál apostol tanítását, és mindazt, amiről most szó van, hogy az igaz ember pedig az ő hite által él. Ezt Pál apostol háromszor is felidézi, három különböző levélben, most legutoljára a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a végén találkoztunk ezzel a kijelentéssel. Haladjunk akkor így, úgymond időrend szerint. A 10. fejezet 38-as versét, 38-39-es verseit keressük meg a zsidókhoz írt levélben. Ugye itt az elmúlt hetek szombatiskolái nagyon segítenek. Azt olvassuk a két versben, az igaz, ugye csak igaz, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Erre az igére még később visszatérünk, honnan is jöhet, honnan származik az a megfogalmazás, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Az látható, hogy egyértelmű, itt látjuk is a Bibliánkban egyébként, hogy Habakuk 2:4-re hivatkozik, tulajdonképpen szó szerint idézi ezt az apostol. Ha időrendben haladunk, akkor keressük meg a Galata levelet, és abban is a 3. fejezet 10. versét. Ott ugyanígy találkozunk ezzel az idézettel Habakuktól. Tizenegyes verset. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Olvassuk itt. És már itt látjuk is, hogy a Római Levél 1. fejezet 17-es versében ugyanez az idézet jelenik meg. Ugye érdekességként említem, hogy ugye a 3. fejezet itt a Galata levélben tulajdonképpen ennek a tanításnak a kifejtését tartalmazza, míg a Római Levélnek ugyanez a tartalmi része a 4. fejezetben van, de már a levél legelején, ahogy látjuk, az 1. fejezet 17-es versében megjelenik ez az idézet. Egy eléggé híres bevezetéssel, mert az Istennek igazsága jelentették ki abban, az evangélium, Krisztus evangéliumáról van szó, amit Pál a sajátjaként mutat be, hiszen ő Krisztusban elrejtve tanítja ezt az evangéliumot. Tehát, mert az Istennek igazsága jelenteti ki Krisztus evangéliumában, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ezek a megfogalmazások még mindig annak ellenére, hogy a hitáltali megigazulás tanításával nagyon sokat foglalkozunk, azt hiszem, hogy megérdemlik azt, hogy megnézzük az ószövetségi forrás tulajdonképpen, hiszen látható, hogy Pál apostol többször is visszatér erre a forrásra, ugye különösen érdekes természetesen a zsidókhoz írt levél, akiknek nem kellett magyarázni, hogy Habakuk próféta könyve az miről szól, és mi ennek az idézetnek a jelentése. De az újszövetségi korban felnőtt keresztényeknek azt hiszem, hogy nem haszontalan, hogyha átnézzük ezt a könyvet, ha nem is az egészet természetesen, mert erre nincs most időnk, esetleg a délután folyamán majd visszatérhetünk a nem érintett részekre, hanem csak a bevezetését, és majdhogy nem addig jutunk el, amíg ebben a bizonyos 2. fejezetben ez a kijelentés elhangzik. megkeresem én is. Tehát keressük ki Habakuk könyvét. Azt mondja, hogy itt van. 872. oldalon találjuk a Bibliánkban. És figyeljük meg, tehát ugye azért foglalkozunk ezzel, hogy ezt az alapvető igazságot, miszerint az igaz ember, vagy az igaz, az a hite által él, és ugye az ószövetségi héber szöveg is, illetve ennek a görög fordítása, majd a görög idézetek is, amikor Pál ezt használja, folyamatosan jövő időről is beszél. Nem csak él, hanem ezáltal fog élni. Tulajdonképpen tudjuk is, hogy csak ezáltal élhet az ember. Igazából már ezen a földön is egy igaz életet, egy teljes Istennek tetsző életet, és csak egy ilyen élet fog majd az örök életbe átvezetni. Arra egyáltalán lehetőséget, és bizonyos értelemben jogot adni. Habakukról és a könyvről egyébként annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag közvetlenül a Babilon első támadása előtti időben születhetett, tehát 605-öt megelőző évekről van szó, amikor a könyv született. Tudjuk azt is, hogy a babiloni fogság az tulajdonképpen Júda vétkeire adott isteni fenyíték volt, és egyben nem csak egy fenyíték, hanem egy előképe a végítéletnek, ami természetesen ebben az esetben csak egy részleges ítélet volt, hiszen nem pusztult el, nem halt meg mindenki, és volt maradék is. De mindenképp természetesen a hívő nép számára Jeruzsálem pusztulása és a zsidó nép, a választott nép, az Isten szövetségeseinek fogságra vitele egy óriási megrázó esemény volt, akár hogyan is állhattak ők abban a korban az ő hitükben. Ugye ez egyszerűen nem összeegyeztethető azzal, hogy a világ teremtője, a mindenható Isten, az ő szövetségesük. Ugye itt van a templom, tehát minket nem érhet baj. És mégis megtörtént az elképzelhetetlen, ami ráadásul aztán tudjuk egyébként időszámításunk szerint 70-ben megismétlődött, és ráadásul véglegesnek tűnően megismétlődött. Azóta sem épült újra a maga a templom és maga a szolgálati rend, tulajdonképpen ami a zsidóságot, mint nemzetet, az Istennével összekötve egybetartotta, az továbbra sem létezik. Most már ugyanúgy, mint a magyarok, alapvetően vérségi alapon, etnikai alapon szerveződött újjá az izraeli állam. Úgy kezdődik a könyv, azt mondja a próféta, hogy a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Hogy egy nagyszerű kijelentés az, ami egyébként továbbra is a vizsgálódásunk fókuszában van, az igaz ember pedig a hite által él. És mégis teljesen indokolt, hogy a próféta tehernek nevezi azt, amit ugye Istentől ajándékba kapott ráadásul. Tehát gondoljunk bele, hogy akinek még nem volt olyan élménye, hogy Istentől közvetlen kinyilatkoztatást kapott volna, az hogyan örülne? Valószínűleg nagyon örülnénk annak, hogyha Isten egy látomásban kifejezetten nekünk átadna egy üzenetet, nem? És azt gondoljuk, hogy bárcsak ilyen történne velünk. Itt meg azt látjuk, hogy a próféta már azzal is kezdi a mondandóját, hogy ez egy óriási teher. És látjuk különösen a fogság előtti, fogság idején működő prófétáknál, hogy ez egyáltalán nem egy nagy öröm számukra, hanem egy óriási kihívás tulajdonképpen az Isten igazságát képviselni, hiszen a pusztulás előképeivel hívják föl a népet a megtérésre. És nagyon súlyos képek ezek, nagyon súlyos ítélet az, amit előre vetítenek. Természetesen mindig benne van a megtérésnek a lehetősége, de nem a dicséret, hanem a fenyíték, a fenyítés szavai azok, amelyek elhangzanak. Ugyanez igaz természetesen Habakuk esetében is, hiszen, ahogy említettem, a babiloni fogság kezdő időpontja előtt vagyunk közvetlenül, amikor ez az írás megszületik. Figyeljük meg, hogy ebben a helyzetben, ez is nagyon fontos egyébként, tehát hogy hogyan jut el a próféta arra a felismerésre, ami a vizsgálódásunk közepén van, Hogyan jut tehát a próféta el erre a megállapításra, erre a kijelentésre, hogy az igaz ember hit által él? Látni fogjuk, látjuk mindjárt, hogy a próféta ebben a válságos időszakban, amikor nyilvánvaló, ugye itt egyébként Egyiptom és Babilon között úgymond hánykolódik az ország, és nem akarom azt mondani, mint Magyarország a nyugat és a kelet között, ugye legalábbis az utóbbi 200 évben, és manapság, mintha újra ezt élnénk át, és hol az egyikhez, hol a másikhoz kíván csatlakozni, és éppen akkor, amikor nem kellett volna, Izrael az egyiptomi szövetséget választotta, hogy a sokkal erősebb Babilonnal valahogy meg tudjon küzdeni. Tévedtek ebben a tekintetben is a zsidók. Nem csak a hitehagyásuk, hanem a politikai választásuk is természetesen ezek után már hibás volt. Nézzük akkor a szöveget, a helyzetleírást, amiből egyébként felépül a prófétai kijelentés. Meddig, olvasom akkor az első fejezet másodiktól negyedik verséig a szöveget. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomortatást? Pusztítás és erőszak van előttem, perkeletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat. Azért származik hamis ítélet. Látjuk a Bibliánkban, utána már egyből a feliratunk azt mondja, hogy büntetés a káldeusok által. De amiről itt olvasunk egyébként, az nem egy nemzetközi politikai helyzet, hanem egy teljesen belpolitikai vagy társadalmi állapot, ami a prófétát az Istenhez való fordulásra ösztönzi. És figyeljük meg a szöveget, hogy a próféta láthatóan nagyon meg van viselve amiatt, amivel egyébként találkozik az országban, amit lát maga körül. Ugye lát hamisságot. És ráadásul azt mondja, hogy az Isten az, aki láttatja vele a hamisságot. Miért mondhatja ezt? Miért mondja azt, hogy szemléltetsz nyomortatást? Mert ugye az Isten ezt megengedi, és ezért az ember ezt megtapasztalhatja, láthatja maga körül, és hát ténylegesen is esetleg elszenvedheti a hamisságot, a nyomortatást, a hamis ítéletnek a következményeit. Azt mondja, hogy pusztítás és erőszak van előttem, perkeletkezik és versengés támad. Ugye mindezek miatt inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet. És a vége mindennek ugye a hamisság, a hazugság. Szóval ez az a helyzet, amikor láthatóan a próféta környezete, és maga a próféta egyáltalán nincsen biztonságban, nincsen béke, a hamisság egyre inkább elterjed, és a prófétai hozzáállás ehhez a helyzethez a következő. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. A próféta kétszer is leírja, és nyilván ez lehetett az egész párbeszédnek a kiinduló pontja, hogy ő nem tudja ezt elfogadni, majd látni is fogjuk a szövegben, hogy nem érti ezt a helyzetet, hogy egy jó Isten, egy kegyelmes Isten hogyan engedheti meg ezeket a szörnyűségeket az országban, a világban, és ezért tőle, ahogy illik, azért az Istentől vár erre választ, és hozzá fordul, de ugye a prófétai felindultságot, a zaklatottságának az erejét mutatja, hogy kiált. Tehát nem szól, ugye az Istennél mindegy, hogy csöndben imádkozunk, vagy kiabálunk hozzá, így is úgy is hallja. Nem ezen múlik, de azon, hogy mi milyen lelki állapotban vagyunk, múlik igazán, hogy milyen hangerővel és milyen formában, és milyen gyakran fordulunk az Istenhez. Ugye itt is kétszer a kettősség az mindenképp ugye a hangsúlyt erősíti, kétszer is azt írja, hogy kiált, kiáltozom, nem is egyszer kiált az Istenhez. És figyeljük meg, hogy ezekre a kérdésekre, ezekre a kiáltásokra miféle választ kap először a próféta. Nézzük a 11-es versig. Látjuk a Bibliánkban, itt követhető is egyébként a szakaszhatár. Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok, és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék. Mert ímé, feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, amelyek nem az övéi. Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát. És lovai serényebbek a párducoknál, és gyorsabbak az estvéli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai, és az ő lovasai messziről jönnek, repülnek, mint a zsákmányra siető kesejű. Mindnyája ragadományért jön, arcuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny. Kacag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség. Minden erősséget csak nevet, töltést emel, és megostromolja azt. Majd tovaszál viharként, elvonul, és bűnbe esik. Ő, kinek istene, az ő hatalma. A bibliai szöveg, ami itt előttünk lehet a könyvben, ugye segít, tehát, hogy az a felirat, hogy büntetés a káldeusok által, mert ugye értelmezi egyből, amit ha olvassuk magát a szöveget, magunk is egyébként megtalálnánk a sorok között. Ugye a prófétai kérdésre Isten nem konkrét választ ad, hogy azért engedem ezt, vagy azért történhetnek meg ezek a dolgok, hanem egy történést mutat be, ugye azzal kezdődik az 5. vers, hogy nézzetek szét, vizsgálódjatok, és csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem, nyilván az Isten cselekszi azt, amit el sem hinnétek, ha beszélnék. Tehát valamilyen cselekmény igazából a válasz a prófétai kérdésre, először legalábbis. Valamilyen történés az, amit az Isten irányításával megy végbe a próféta saját korában. Amire maga az Isten mondja azt, hogy olyan dolog történik, amit el se hinnétek, ha erről valaki nektek, valaki más beszélne nektek. De én elmondom nektek, hogy mindaz, mondhatnánk azt egyszerűen, mindaz a szörnyűség, ami most el fog jönni, az tőlem származik. Meg tudjuk ezt magyarázni természetesen, és ez a prófétai feladatnak is a része, hogy miért engedi meg az Isten a hívő nép körében elburjánzó bűnökkel szemben azt a fenyítéket, amit ugye a káldeusok, még nem is hívő nép csapása okoz a névleg legalábbis hívő nép számára. Mert azt mondja a szövegünk, hogy Isten az, aki elhozza, ugye a 6. versben, feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet. Ő maga mondja azt, hogy ő az, aki föltámasztja, ő az, aki elhozza. És látjuk utána, hogy egyébként ez a nemzet akadálytalanul gázol át a világon. Tudjuk, a történelemben ez meg is történt, nem csak a Júda királyságát, hanem az egész Közel-Keletet, Egyiptomtól a Anatóliáig és a mai Iránig mindent meghódítottak, tehát valóban mindenen átgázoltak, mindenkit meghódítottak, mindenféle királyon kacagtak, de még egy gondolatot azért hozzátesz mindenhez a szövegünk, nyilván a kinyilatkoztatás, hogy mindezek után a 11-es versben azt látjuk, hogy elvonul és bűnbe esik ő, kinek istene, az ő hatalma. Ugye nyilván itt most nagyon előre szaladt a profécia abban az értelemben, hogy még mindig az első babiloni hadjárat előtt vagyunk alapvetően, és az, amikor arról van szó, hogy elvonul és bűnbe esik ő, akinek ő istene a hatalma, az jóval később történik. Gondoljunk csak Dániel könyvének 4. fejezetére, amikor Nabukodonozor megőrül, ugye ott már konkrétan erről olvashatunk. És ugye azért kapja ezt a fenyítéket ő maga Istentől, mert azt mondja, hogy ez a nagy Babilon, nyilván nem csak a város, ami önmaga is egy csoda és egy óriási város volt, hanem az egész birodalom az én művem, ezt én hoztam létre, és ezért ugye az Isten megmutatja, hogy van azért még fölötte hatalom. Nem csak ez az egy intés és fenyíték van, vagy tanítás Nabukodonozor számára, hiszen Dániel és társai életei és cselekedetei ugyanígy ott vannak előttem. Tehát vegyük észre azt, amit már hangsúlyoztam, hogy egy nagyon rossz helyzet az, amikor a próféta az Istenhez fordul, és az Isten nem azt mondja, nem magyarázza meg neki, hogy én miért is engedem meg, hogy ilyen dolgok történjenek az emberek között, köztetek, az én választott népem között. Hanem a fenyíték képeivel válaszol erre, ráadásul azt mondja, hogy én hozom ezeket a dolgokat, azokat az eseményeket, ezt a népet, a választott népre, akik egyébként kegyetlenek és vakmerők. És mindenféle minden hajlékot, ugye, az Istenét is egyébként elfoglalják. Zavarba ejtőnek nevezném ezt a választ, csak így magunk közszólva. Meglátjuk, hogy, és hát talán meg is tapasztaltuk, hogy Isten válaszai az imáinkra, különösen megjelenése, hogy erről a szombatiskolán is szó volt, zavarba ejtőek. Nagyon is zavarba ejtőek tudnak lenni, és nagyon is másmilyenek tudnak lenni, mint amire mi számítunk, amit mi elgondolunk, mi helyesnek gondolnánk egy adott helyzetben. A folytatásban, a Bibliánkban ugye megint itt van egy alfejezet cím, azt olvassuk, hogy a próféta imája és panasza. Tehát kapott egy választ az első felvetéseire, de ezzel ő nem elégedett meg, nem volt számára kielégítő. És mit tesz a próféta? Mi a minta számunkra? Tulajdonképpen ugyanazt teszi, mint a nyitányban. Ugye ott is kétszer olvastuk, hogy kiáltok, kiáltozom. Mivel ezt nem érti, nem fogadja el, újra az Istenhez fordul. Olvasom a 12-től a 17-es verseket. Avagy nem te vagy, Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem, nem veszünk el. Ítéletre rendelted őt, ó Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomortatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, amelyeknek nincsen vezérük. Mindnyáját kivonsz a horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket, ezért örül és vigad. Ezért áldozik gyalomjának és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele. Vajon azért ürítheti egy gyalomját, és szintelenülheti a nemzeteket kímélet nélkül? Újra egy kérdéssel zár a próféta. Legalábbis itt a fejezet beosztásunk szerint. Ugye, logikus a 12-es versben, ahogy mi is érezzük, hogy a próféta nem hagyhatja annyiban, hogy rossz a helyzet, és talán még rosszabb lesz, és ez a még rosszabb, ez ráadásul az Isten közreműködésének a közvetlen következménye. Nem te vagy az én Istenem, Szentem. És a próféta megadja a választ a 12-es versben, tulajdonképpen ugye ezt a helyzetet elemzi, hogy miről is beszélt ő maga, milyen kinyilatkoztatást kapott. Ugye itt van az újabb példa arra, hogy nem az Isten mondta ki, hogy mi történik, mi ez a dolog, hanem a próféta ismerte fel, hogy nem veszünk el, mert ítéletre rendelted őt, ugye ezt a bizonyos népet, ezt a fejedelmet, Nabukodonozort, az új-babiloni birodalmat, fenyítőül választottad őt, én erősségem. Úgyhogy kaptunk egy választ, a próféta is ezzel tulajdonképpen megnyugszik, de mégsem, mert nem igazán kielégítő, még mindig ez a válasz. Ugye Ezért is mondja, hogy tisztábbak a szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomortatást nem szemlélheted. Miért szemléled? Hát a hitszegőket. És hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. Ugye ez igaz természetesen a zsidókságon belüli, a Júdán belüli viszonyokra, és arra is, hogy tulajdonképpen ez a vakmerő, kegyetlen nép elnyeli a talán náluk mégis istenfélőbb, bár az Istentől azért erősen elhajlott zsidó nemzetet. És utána le is ír, ugye itt a tenger képeivel találkozunk, a hálóval, a gyűjtőhálóval, ugye ez kétféle háló, az egyik az begyűjti, a másikkal meg kimerik a halakat, ugye a halak nyilván itt az emberekre utal, a népekre, és valakire, aki képes mindent bezsákolni tulajdonképpen, és örülni a zsákmányainak, ugye zsíros lesz az ő eledele, ezekkel kövér az ő része. Akik a hálóba kerülnek, ugye azok lennénk, akár mi magunk is, vagy ezek a zsidók, vagy más népek, akiket a birodalom egyébként így bekebelez. Ellenállhatatlan, ugye semmit nem tud egy tengeri élőlény tenni a hálóval szemben, ahogy itt a halakról, illetve csúszómászó állatokról van szó. Ez még hozzá kell tennünk, hogy a zsidók alapvetően, sőt, kizárólag szárazföldi emberek voltak. Tehát a zsidóság számára, az Ószövetség számára a tenger az mindig a káosznak a helyszíne. A rendezetlenségé. Ugye ott érthető is, hiszen a nagyobb hal megeszi a kisebbet, nincs hova elbújni, stb. És egyébként se volt egy hajózó nép a zsidó nép, ott voltak a föníciaiak, úgymond helyettük. Tehát ők szárazföldi emberek voltak. Ez még csak extra, mondjuk így a magyarság számára ez nem is olyan nagyon idegen, hiszen mi sem vagyunk egy tengeri nép, hiába van egy magyar tengerünk. Látjuk tehát, hogy ez a tengeri káoszkép az, amihez megint a próféta, mint egy jelképhez nyúl, hogy továbbra is érzékeltessen a helyzet számára legalábbis elfogadhatatlanságát, érthetetlenségét. Hogy történhet? Szüntelen ölheti a nemzeteket kímélet nélkül. És a második fejezet első verse, mindjárt odaérünk a negyedikhez is, ahova tulajdonképpen haladunk, még igazából ide tartozik, mert ugye a próféta felteszi a kérdést mindezek után, hogy vajon ezért ürítheti-e gyalomját, és szüntelen ölheti-e a nemzeteket kímélet nélkül. És ezután a második fejezet első verse még szervesen hozzátartozik, feltettem a kérdést, én a próféta, és azt mondja, hogy őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy továbbra is párbeszédben van a próféta. Már másodszor kapott, most úgy tűnik inkább ihletés formájában, választ az Istentől, amit másodszor továbbra sem tud, ezt se tudja elfogadni. Megint kérdést tett föl, mert ez így neki nem kielégítő. Tehát, ha nem kapunk kielégítő, érthető választ, akkor tegyük föl mi is a kérdéseinket. És utána mit is tesz? Őrhelyére áll, megáll, és vigyáz, hogy lássa, mit szól hozzá az Isten, és ő adott esetben mit reagáljon erre. És utána azt olvassuk a következő vers, második fejezet, második versében, és felelt nekem az Úr. Ugye? Azt gondolhatjuk, ha csak így lendületből tovább lépünk, hogy a próféta ezt mind elmondta, feltette a kérdést, őrhelyére állt, és hopp, már jött is a válasz. De azt hiszem, hogy a tapasztalataink is, meg egyéb olvasmányink is azt mutatják, hogy nem feltétlenül azonnal jön a válasz. Itt nem írja le a próféta, hogy mennyi idők telt el az ő kérdései és a válaszok között, illetve most az utolsó mozzanatnál az utolsó kérdés, az őrhelyreállás és a felelet között. Azt gondolom, hogy eltelt némi idő, mire az Istentől ez a válasz megérkezett. Azért is vélelmezhető, hogy eltelt az idő, mert maga a szöveg, amit az Isten válaszként ad a próféta kérdésére, szintén hosszabb időre szóló kinyilatkoztatás. Azt mondta ugyanis az Isten erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre, az összes prófétai kiáltásra és felvetésre válaszként, először is, írd fel a látomást, a második versben, írd fel a látomást és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mielőtt tehát az Isten egyáltalán ténylegesen megszólalna, és megint értelmezzük természetesen mindezt a saját helyzetünkre, az Isten szól hozzánk, vagy szólni készül, különösen, ha mi kérjük erre, tehát mi szeretnénk az Istentől választ kapni kérdéseinkre, akkor először is álljunk az őrhelyre, vigyázzunk, tehát várjunk, és készüljünk arra, hogy szólni fog az Isten. És ugye, amikor a készülésről van szó, akkor, hogy úgy mondjam, vegyünk mi is íróeszközt a kezünkbe, tehát legyünk mentálisan készen, nyilván akkor eszünkbe juthatnak a sok-sok újszövetségi felszólítás, hogy ne dobzódjatok, ne részegeskedjetek, ne aludjatok, hanem legyetek éberek, frissek. A mai világunkban hozzátehetjük nyugodtan, legyünk egészségesek, legyünk készek, nem csak nyitottak lélekben, és várjuk, hanem legyünk befogadóak, képesek arra, hogy az Isten beszédét, az Isten jelentkezését, jeleit, azokat megértsük. Nem csak, hogy megértsük, hanem ugye ez hozzátartozik, hogy véssük táblára, hogy könnyen olvasható legyen, tehát, hogy át tudjuk adni. Ugye ez még egy fokkal nagyobb egészséget igényel, mert azon kívül, hogy én megértem, a prófétai feladat, talán érthető az advent nép prófétai feladata is az, hogy az Isten kinyilatkoztatását könnyen olvasható, könnyen érthető formában adja tovább az emberek számára. És akkor már közeledve a lényeg lényeghez, ugye még azt olvassuk, hogy ugye ez a bizonyos látomás, ami érkezik a prófétának, bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal, ha késik is. Bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. És utána jön az egyetlen egy mondat. Ezek zavarba ejtő mondatok az Ószövetségben, amelyeket önmagukban is lehet értelmezni, de nyilván azért van az egész történet így felépítve, mint akár itt Habakuknál, vagy Zakariás 4. fejezetében, ugye, hogy sem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkem által, csak úgy ott van egy ilyen kijelentés, amikor a próféta Zakariás 4. fejezetében szintén egy látomásban a gyertyatartót és két olajfát lát, amiből az olaj ebbe a gyertyatartóba folyik, és kérdezi, hogy mi ez? Mi ez, Uram? És egy ilyen választ kap rá. Sem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkem által. Hasonló lesz itt is a helyzet, de még mielőtt a 4. vershez érkezünk, nézzük meg a 3-asat. Tehát először is. Az a bizonyos látomás egy bizonyos időre szól. Egy időre szól tehát, egy időre vonatkozik, ami viszont csak bizonyos, tehát nincsen meghatározva. Itt legalábbis nincsen időbeli meghatározás. Azt mondja, hogy a vége felé siet, és nem csal meg, tehát egyre gyorsulni fog ennek a látomásnak, ennek a proféciának a beteljesedése, egyre fokozottabban fog beteljesedni, de az lesz az érzése az embernek, hogy késik. Tehát nem fog megcsalni, még akkor sem, ha késik is. Bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. És mi ez? A maga, a profécia ímé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Az igaz, pedig az ő hite által él. Ez az a bizonyos látomás, ez az a profécia, ami be fog teljesedni, egyre fokozódó ütemben fog jönni, de az emberek, nyilván Habakuk is, és mindenki más késésnek fogja érzékelni, hiszen mindenki szeretné, hogy sokkal hamarabb teljesedjen be ez a profécia, miszerint az igaz az ő hite által él, illetve fog élni. Miről van itt tulajdonképpen szó? Nagyon egyszerű természetesen az alapszövegünk, Ugye, aki felfúvalkodik, nagyon jó ez a kifejezés, az Új Szövetség is nagyon gyakran használja, ugye az, hát úgy képzeljük el, hogy felfúvalkodom, egyre nagyobb leszek, a látó mezőt egyre inkább kitöltöm, itt a gyülekezet előtt adott esetben, vagy a tükör előtt, ugye, és már nem látok más, csak saját magamat látom, mert én vagyok a központban. Ez nyilván a jelen valóságunkban való értelmezés a felfúvalkodottságnak egészen konkrétan ránk vonatkoztatva. Most ha visszalépünk Habakuk korába, akkor ugye minden bizonnyal a káldeusokról van szó, különösen közöttük a királyról, akiről azt olvastuk az első fejezet 11-es versében, hogy bűnbe esik őkinek Istene az ő saját hatalma, aki saját magának tulajdonítja mindazt, amit egyébként látható, hiszen számtalan egyéb profécia is ezt előre már elmondtam, hogy Isten hozza ezt a fenyítéket, Isten az, aki egyáltalán lehetővé teszi, hogy a káldeusok, a babiloniak elérjék mindazt a sikert a hadjárataikban, a politikában, amit elérhettek, és nyilván arra a gazdagságra, arra a hatalomra jutassanak. Ha az ember ilyen helyzetre jut, ugye nagyon könnyen ebbe a csapdába esik, hajlamos az ember magának tulajdonítani a sikereit, sőt, kizárólag csak magának tulajdonítani, bármiről is legyen szó. Aki természetesen így tesz, magát helyezi a központban, abban nem lehet igaz az ő lelke, hiszen nem Istennek ad hálát, akármi is legyen az ő sikerének a konkrét helyzete vagy tárgya. Ezzel szemben van az igaz ember, tehát nyilván az igaz emberben igaz az ő lelke, ő pedig az ő hite által él, fordítja a Károly számunkra. Ő nem magában bízva él, hanem nyilván a hite, az Isten bevetett hit, az ószövetségi tartalmában, ugye az a szövetségi kapcsolat, amiben a zsidó ember él, és az abban való kitartás bármilyen körülmények között, mert az Isten szövetséget kötött, ennek a szövetségnek ugye van az Isten részéről is vállalása, ezek az ígéretek, és ezeket, ha az Isten megígérte, és látható a zsidó történelemben, ugye itt már a kivonulás után közel 1000 évvel vagyunk, vagy inkább 800 évvel, szóval nagyon sok minden történt már, nem beszélve persze a pátriárkákról, akik révén, az ő történeteik révén is lehet az igazban bizalom a tekintetben, hogy az Isten be fogja teljesíteni az ő ígéreteit. Tehát érdemes kitartani, hogy ez a kitartás, a hitben való bennemaradás az ószövetségi emuna hit fogalomnak a tartalma. Ami természetesen nem maradhat el nyilván az ószövetségi bizalomtól, tehát ugyanaz, csak az a különbség, hogy az ószövetségi ember úgymond beleszületik ebbe, a kezdettől fogva benne van, még az új szövetségi ember ideális esetben legalábbis, hogy ezt a bizalmat, ezt a szövetségi kapcsolatot a felnövekedésével elnyeri, és bele lép, vagy bele merül ebbe a szövetségbe. Ez az az ige tehát, az igaz pedig az ő hite által él, amit láttunk Pál apostolnál mind a három helyen, amit eddig felidéztünk. És tulajdonképpen azt is gondolhatnánk, hogy ezzel elérkeztünk a csúcsra, honnan, hova lehet innen tovább menni. Még egy dolgot szeretnék, még egy témát szeretnék ide kapcsolni, mégpedig minden hívő atyának a történetét, akiről egyébként úgyis nem régen, a szombatiskolák során, ugye a hithősök között szó volt. A több helyen, többek között a Római Levél 4. fejezet 11-es versében is minden hívők atyáként, példájaként Ábrahám kerül megjelölésre. Egy igaz ember, aki ugye csak, vagy az ő hite által él és élni fog, a hívők atya, logikus és egyértelmű kell legyen, hogy akkor Ábrahám esete, az ő hit próbái, az ő hit története, kell, hogy szemléltessék ezt az igazságot. Csak két mozdulatot emelnék ki. Azt hiszem egyébként is Ábrahám történetében megkérdezném természetesen, hogy mi Ábrahám történetének a lényege, ki mit válaszolna erre, mi az a fő gondolat, a fő irány a történetben, amire tulajdonképpen az események föl vannak fűzve. Ugye Ószövetségről lévén szó ígéretre, megint csak ígéret, elhívás és ígéret. Ahogy az egész nép története később majd Egyiptomból kivonuláskor, Ábrahám a minden hívők anyja, ugye ebben atya, ebben Pál teljesen egyértelmű, hiszen még azt is hangsúlyozza a Római Levél második fejezetében, ugye, hogy az ő körülmetéletlenségében tanúsított hite bizonyítékául, vagy megerősítéséül nyerte el a körülmetélkedésnek a jegyét. És ugye nem az a zsidó, aki testileg van körülmetélve, hanem az, aki a szíve, a gondolkodása van körülmetélve, úgy, mint ahogy Ábrahám is természetesen akkor neveztetett Isten barátjának és igaz embernek, amikor úgymond még nem volt zsidó, hiszen Ábrahám volt, egy családfő volt mindössze. Ha már itt tartunk, Mózes első könyvének 15. fejezet 6. versében olvassuk azt a bizonyos kijelentést, hogy mi is az egyik tartalma annak, hogy az igaz az ő hite által él. Talán még egyet menjünk előrébb, az 5. verset, csak hogy legyen ez, ennek is egy kicsi szövegkörnyezete, hogy felfrissüljünk, hogy hol is vagyunk tulajdonképpen Ábrahám történetében, hogy ez a 12. fejezetben kezdődik. Itt már azután vagyunk, hogy nem csak, hogy eljött Ábrahám és családja, illetve Lót Úrból, Harámból, hanem már vissza is térnek a választott, vagy az ígéret földjére. És akkor ezt olvassuk, hogy kivitte őt nyilván Isten, és mondta, ugye folyamatos kérdése Ábrahámnak, hogy rendben van, hogy én megkaphatom az ígéreteket, de az Ószövetségben különösen hangsúlyos, hogy de mi lesz a folytatás? Nekem nincs utódom, tehát ő érdekes, hogy nincsen azzal betelve Ábrahám, hogy de jó, hogy én ezt megkaptam. Nekem vannak ilyen ígéreteim, hanem folyamatosan a folytatásra, az utódokra gondol, hiszen önmagában az Ábrahámnak adott ígéretek már egyébként sem értelmezhetők, hiszen neked és a te magodnak, és benne a te magodban fognak mind ezek megtörténni. Tehát a mag az a legelejétől kezdve a kulcsmomentum, az egész ábrahámi történetben. Tehát azt mondja neki az Isten, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És mondta neki, így lészen a te magod. Tehát ilyen sok lesz az a bizonyos mag, az utódaid, ilyen sokan lesznek. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatott az ő neki igazságul. Ugye ez az a híres, jól ismert ige, hogy a hite volt az, ami alapján az igazság neki tulajdonítatott. Semmit nem tett Ábrahám ebben a konkrét esetben, és tulajdonképpen mégis azon kívül természetesen, hogy, és itt már az újszövetségi szóhasználatban, hogy bízott az Isten ígéretében. Hogy bár elképzelhetetlen számomra, hiszen itt vagyok viszonylag idősen, eddig gyerektelen életet éltünk, nem született semmilyen utódom, ráadásul itt azt mondja az Isten, hogy annyi utódom lesz, mint ahány az égen a csillag, ugye, az kinek milyen a látása, de így is úgyis nagyon sok, különösen egy nem belvárosi ég szemlélése során. Tehát végtelenül sokat lehet látni a csillagokból. És mégis Ábrahám ezért a hívők atya, mert az emberileg lehetetlen, értelmezhetetlen ígéretet mégis valóságosként, teljesíthetőnek és teljesülőként értelmezte. És ez, Ez az egyetlen egy mozzanat az, ami mindennek az alapja. Ahogy Habakuk is fogalmaz, az igaz pedig az ő hite által él. Itt pedig azt olvastuk, hogy az ő hite tulajdonítatik őnek igazságul. Ábrahám persze eddig is tett már a hite, vagy az Istenbe vetett bizalma következtében cselekedeteket, hiszen el is jött a családja, a barátai, a civilizáció, a korabeli civilizáció a legfejlettebb központjából, ha úgy tetszik, a sivatagba kivonult. De látjuk, emlékszünk Ábrahám élettörténetére, hogy közel sem volt hibáktól mentes ez az ember. És pont a legnagyobb hibáját egyébként a feleségével kapcsolatban ejtettem. Kétszer is ugye megtévesztette egyszer az egyiptomi fáraót, másodszor pedig az Amálékét, a királyt azzal, hogy hazudott, és felesége helyett testvérének mutatták be Sárát, illetve azzal az a még nagyobb hibát ejtett, követett el, hogy Sára tanácsára ugyan, de mégis Hágárral nemzett gyermeket, mert Sárával nem sikerült. És hát ez azt is jelentette természetesen, hogy Sára mellett Hágár is a felesége lett Ábrahámnak, amivel a házassági, az édeni házassági kapcsolatot, egy férfi és egy nő kapcsolatát ugye megrontotta, nincs jobb szó erre. Ugye mert az ígéret, a gyermek, a mag hiányzott, és 10 év várakozás után jutottak el oda, hogy Sára ösztönzésére ugyan, de Ábrahám mégis helytelenül cselekedett. És ezután kellett várniuk még 15 évet arra, hogy végül is az Isten ígérete beteljesedjen. Tehát 25 év várakozás után születik meg Izsák, egy részben már megrontott családi közegbe, hiszen akkor már ugye Hágár az utód jogán is mindenképp vetekszik Sárával, hogy ki is az első számú feleség, hiszen az én fiam lesz itt az örökös, akkor nyilván, ha nem is én vagyok az első, hanem a második, de hát az elsőnek nincs fia, ismerjük ezt Jákob történetéből is, akkor vetekedés van az asszonyok között. És mindez természetesen Ábrahám, alapvetően Ábrahám cselekedetének, hibájának a következménye. Mondhatjuk azt is, hogy hitetlenségének a következménye. Ezért a második mozzanat, ami még nagyon fontos, a tulajdonítás mellett, és csak utána következik, az, hogy Ábrahám megmutatja az Istennek, hogy ő nem csak bízik az ígéreteiben, hanem valóban meg is cselekszi azt, úgy igazán-igazán megváltozott már mindezek után, és megteszi azt, hajlandó megtenni azt egész pontosan, amit az Isten kér tőle. Annak az egyszülött fiúnak a feláldozásáról van szó, aki miután megszületik, ugye nyilvánvalóvá válik, ez is többszöri isteni, közvetlen Ábrahámnak átadott kinyilatkoztatás eredménye, hogy ez a fiú lesz a te, és a Sára gyermeke lesz mindannak az ígéretnek az örököse, akiről korábban szóltam neked. Amely ígéretekbe vetett hited révén tulajdonítottam neked igazságot. Megszületett ez a gyermek, és most mit kér az Isten? Hogy áldozza föl neki ezt a gyermeket. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. És emlékezünk vissza arra, hogy Habakuk hányszor küzdött azzal, hogy a rosszra úgymond egy rossz válasz érkezik. Nem az ember által elvárt válasz érkezik az Istentől. Zavarba ejtő az Isten válasza. Na most gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, Ábrahám helyzetébe, amikor minden értelemnek ellentmond az, amit az Isten kér, ezen kívül minden szógyanyám természetes szülői ösztönnek, érzelemnek ellentmond, és hát mindenféle isteni törvénynek ellentmond. Egyáltalán az ember áldozat, nem hogy a saját elsőszülött fiamat áldozzam föl az Istennek. És ugye mégis azt látjuk, hogy Ábrahám nem késlekedik. Már az isteni felszólítást követő hajnalban elindul. Nem vár egy-két napot, hogy hát, ha jön valamilyen másféle válasz, vagy persze ezen gyötrődve indul el, tehát addig is, míg eljön a hajnal, hogy egyáltalán el tudjanak indulni, akkor is gyötrődik, de nem jön semmilyen korrekció, hogy hát, ezt csak úgy gondoltam, ez nem komoly, hanem ezt nagyon is komolyan gondolja az Isten. Olyasmit kér tehát, ami mindenféle korábbi a teremtésből, a kinyilatkoztatásból származó Isten ismerettel szembe megy. Ennél zavarba ejtőbb nem is lehetne Istennek a megjelenése Ábrahám számára, vagy akár számunkra. És mégis, mindezek ellenére Ábrahám ugye már nagyon hosszú ideje él Isten közelében, nem meggyőzhető a tekintetben, hogy itt tévedés van, itt a sátán sugott valamit a te füledbe, és ezt nem kell megtenni. Úgy látjuk, hogy mint ahogy a juhok hallják és követik a jó pásztor hangját, nem tud ellenállni Ábrahám annak a kérésnek, annak a parancsnak, amit Istentől kapott, engedelmeskedik és elindulnak. Arra a helyre, ugye itt sem tudja Ábrahám, hogy hova mennek, amit majd az Isten mutat neki. És tudjuk, eljutnak oda, és tulajdonképpen a maga részéről, és természetesen Izsák részéről elhatározták, hogy ők teljesítik az Isten akaratát. És a lehető legutolsó pillanatban lép Isten közben. Nézzük meg, hogy mi is ennek a történetnek itt ezen a ponton Mózes első könyv 22. fejezetét keressük meg. Mindjárt meg lesz. 10. verstől olvasom. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott neki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. Ugye ezt a festményeken mindenhol úgy ábrázolják, hogy tényleg ott volt, hogy elvágja az áldozat ugye, torkát, ahogy egy állat esetében ezt meg kell tenni. És mondta neki, 12-es vers, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, én érettem. Mert most már tudom. Ki az igazából, aki tudja, hogy Ábrahám ténylegesen Isten félő? Hát Isten mondja, de Ábrahám, tehát itt jut el arra a pontra Ábrahám, gondoljunk bele, hogy tehát nem tudunk belegondolni, inkább így mondom, nem tudjuk elképzelni ezt a feszültséget. Ki ahány éve úgy igazán hitvalló keresztény, hogy volt-e ennek a halvány közelében egy ilyen helyzetnek, hogy ilyesmire kérte volna az Isten. De azt mondja, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy, ugye, hogy féled az Istent, és nem kedveztél a te fiadnak, én érettem, nem tartottad vissza azt a gyermeket, aki a te mindened, amiben az tőlem kapott összes ígéret sűrűsödik, azt nem tartottad vissza az összes ellentmondás ellenére sem. Nem küzdöttél, nem tagadtad meg ennek a kérésnek a teljesítését. Ezt a kérést sem tagadtad meg. Itt már nem arról van szó, hogy Ábrahám pusztán feltekint az égre, és hát elfogadja az Istentől, hogy annyi lesz az ő leszármazottja, mint fönt az égen a csillagok, ahol ugye tulajdonítatik neki az ő hite igazságul. Itt mit látunk? Azt látjuk, hogy mindenféle logikai érzelmi, törvényismereti, szülői, józanság, megfontolás ellenére Ábrahám következetesen az Isten mindennek ellentmondó parancsát követi, és kívánja teljesíteni. Eljutott arra a pontra, még akkor is, ha nyilván nem érti, ezt olvastuk persze a zsidókhoz írt levélben, hogy úgy gondolta, hogy majd föl tudja támasztani, ha egyszer ugye a Sára elhalt testéből, meg az öreg testéből végül is az Isten előhozott életet, hát majdhogy nem a halálból ebben az értelemben, akkor a halottat is valahogy majd vissza tudja hozni az életbe. Na de azért ez már nagyon-nagyon erős, hogy mondjam, hitre, képzelő erőre val, hogy ennek a feltételezésnek az alapján megöljem a saját fiamat, azt az egyet. Ugye, már 100 sok éves Ábrahám, tehát hogy újabb nem lehet, ez kizárt. És mégis megteszi. Mi tehát itt igazából a tanulság számunkra? Az igaz ember az ő hite által él és fog élni. Tulajdonítatott neki igazságul, és úgy tűnik, hogy az emberileg elképzelhető legnagyobb teszt mutatta meg Ábrahám számára, és mi számunkra, az Isten ugye, szavaink keresztül, hogy mit is jelent az igazán válás, hogy mit jelent az Istennel való összhang, hogy mire képes, mire kell, hogy képes legyen az ember, ha az Isten beszédét követi. Nagyon-nagyon fontos azt természetesen folyamatosan az emlékezetünkbe tartani, hogy Isten közbelépett, tehát Ábrahámnak nem kellett megölnie a saját fiát, nem kellett feláldozni a saját fiát. De látnunk kell azt is, hogy Ábrahám kész volt erre az elképzelhetetlen cselekedetre is. Istenért. Istentől kapta, majd valahogy majd visszaadja. De ez most olyan profánul hangzik, hogy olyan egyszerű, persze, hát így van, de tudjuk, aki szülő, hogy ilyen nem tudok elképzelni. Mégis azt olvasom, hogy akár előfordulhat velünk is ilyen helyzet még. És Ábrahám, ahogy szóba került, tehát minden hívők atya, az ő engedelmessége, ami révén eljutott oda az az ember, aki kétszer hazudott a feleségével kapcsolatosan, aki a feleségének az egyik szolgálójával hált, ellentétben a házasság törvényével, aki persze mindeközben jókat is és igaz dolgokat is cselekedett, hogy olyan szintű hitre el tudott jutni, olyan jellemre tudott eljutni, hogy még a nyilvánvaló isteni törvényeket is hajlandó volt az Isten a törvényadó parancsára áthágni. Mert hogy ő követte a jó pásztor hangját. Ő tudta, tudnia kellett, hogy amit megtesz, különben nem jutott volna el Moria hegyéig sem, az ténylegesen az Istentől jött. És képes volt így a nyilvánvaló parancsolatok ellenére vállalni ezt a küldetést, és a legeslegvégső pontig beteljesíteni a neki konkrétan adott parancsolatot. Azt hiszem, hogy nem véletlen mindezek alapján, hogy Pál apostol Ábrahámra mutat mindenhol, ahol az igaz emberről és a hitről van szó. Csak azt hiszem, hogy mi nem értjük, hogy mire is mutat, amikor Ábrahámról van szó. És részben nem is érthetjük, mert egyszerűen olyan tapasztalatokról van szó, amelyeket az ember vagy átél az életébe, vagy nem. Ezt nem lehet elképzelni, csak érezni lehet, hogy messze van még számunkra ez a pillanat, amikor ennyire ráhagyatkozhatunk az Isten beszédére, a hangjára, ami konkrétan nekünk szól, és ilyen hitünk, ilyen bizalmunk lehet az Istenben, hogy mindenféle józan ész és hittudományunkkal szembe menve is az Istenre hagyatkozzunk. De bízhatunk az Istenben, hogy senkit sem kísért annál jobban, annál följebb, mint ahogy mi elviselhetjük a kísértéseket, és egyébként is a kimenekedést megadja, ugyanúgy, mint Ábrahámnál is megadta a kimenekedést. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy nekünk pontosan ilyen, vagy egészen hasonló élményeken kell keresztül menni, ugye itt csak a mintát kell látnunk, és azt, hogy a magunk megpróbáltatásaiban ugyanígy a végéig el kell menni, és amit egyébként megpróbáltatásként kapunk, azt el is fogjuk tudni hordozni. És ha ezzel együtt tudunk élni, akkor élünk a hitünk által, élni fogunk holnap is, és élni fogunk az újra teremtett földön is. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ilyen szavakkal bíztat minket Krisztus így az ének verseink keresztül is. Köszönjük, hogy ő a legnagyobb példaképünk, a legnagyobb útkészítünk, és köszönjük, hogy vannak emberi példák is előttünk, esendő emberek, akik hozzánk teljes mértékben hasonlóan bűnt is elkövettek, még a veled való közös munkálkodás megkezdése után is, nem is egyszer, többször, és mégis volt hitük, bizalmuk visszatérni hozzád, megvallani a bűneiket, és egyre nagyobb magaslatokra jutni veled közösen. Látjuk, Atyánk, hogy az életünk körülményei egyre bizonytalanabbá válnak, egyre nehezebb megőrizni a nyugalmunkat, és egyre nagyobb szükségünk van ebben a nagy bizonytalanságban a hitre, a veled való kapcsolatra, hogy mi is a hitünk által élhessünk igaz életet most és majd az újjáteremtett földön. Látjuk, Atyánk, hogy a te néped élete egyénileg és közösségben sem fáklyás menet, nagyon sok nehézség, megpróbáltatás van ezen az úton, de azt is látjuk, hogy nálad megvan a kimenekedésnek a megoldásnak is, nem csak a lehetősége, hanem az ajándéka is. Add, Atyánk, hogy erős legyen a mi bizalmunk, add, hogy valóban a hitünk által éljünk, és add, hogy ez a hit minket ténylegesen igazzá tudjon tenni. Add, hogy ez az igazság, ez a vonzerő, ez megmutatkozhasson a világban, a mi cselekedeteinkben, a mi beszédünkben, hogy a te igazságod valóban fényt áraszhasson ebben a világban, és lássák az emberek azt, ami cselekedeteinken keresztül, és mindezekért téged dicsőítsenek, megismerve téged. Kérjük, légy velünk így a következő héten is, és vezesd a mi útunkat a te dicsőségedre. A te fiad nevében imádkoztunk mindezekért. Amen.